Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Kühstáler György és Kis Nóra gyermekét, Alexandert, erre készülve a 329. ének második versét énekeljük. A 329. ének második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, egyrészt a Zsoltárok könyve 127. részének harmadik verséből, valamint a Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiből. A Zsoltárok 127.3-ból így szól az Úr igéje: bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya mély gyümölcse jutalom. És Jézus Krisztus feltámadása után mennybe menetele előtt így szólt a tanítványaihoz: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, fiúnak, szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Mindig nagy örömmel vagyunk együtt, amikor egy gyermek részesedhet az Isten szövetségének áldásában, hogy őt is oda tudjuk vinni az Úr elé, mint egy tőle kapott ajándékot, és a keresztség jelével a Szent Háromság Isten elpecsétli őt is magáénak. Igen, ajándékba kapjuk a gyermekeket, és ezt igazán látjuk is, hogy valóban Istentől jön minden igazi, értékes ajándék, és neki adhatunk hálát gyermekünk életéért. Jézus Krisztus, amikor utoljára együtt volt a tanítványaival, ezt parancsolta nekik, hogy miközben oda vezetitek Jézus Krisztushoz az embereket, hogy ők is a Jézus tanítványai legyenek, kereszteljétek meg őket a Szent Háromság Isten nevében, és tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Így lehet egy gyermeket is felnevelni, Jézus Krisztushoz odavezetni, hogy ő is eljusson arra a hitre, arra a meggyőződésre, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm, azaz én számomra a legtöbbet jelentő meggyőződés, hogy nem a magamé vagyok, hanem hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Ennek a jelképe lesz nem sokára az a pár csepp víz, ami a gyermek fejére, homlokára kerül, de ennél sokkal több az, amit ez az egész jelképez, hogy az Isten szövetségéből senki ki nem ragadhat bennünket, teljesen mindenestül az övéi vagyunk. Jézus Krisztus azt ígérte, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így adhat erőt a gyermek további neveléséhez, így adhat segítséget lelke által arra nézve is, hogy a nem sokára elhangzó fogadalmat megtartsátok és komolyan vegyétek, és az ő áldása legyen mind a szülők, mind a gyermek életén, és az Isten áldása kísérje a család mindennapját. Így kérjük az ő mennyei áldását. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok, a gyülekezet fennállva legyen tanúságtételnek. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Alexander, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Alexander, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját rajtad, és adjon békességet téged. Növekedés testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben.
Most imádságban forduljunk a mi Urunkhoz, és adjunk hálát az ő szeretetéért. Istenünk, édesatyánk, áldunk téged a te könyörülő szeretetedért, jóságodért, hogy a veszteség után gyermekkel ajándékoztál meg bennünket, és abban a hitben és reménységben jöhettünk el most ide a te házadban, hogy őt is neked nevelhetjük fel a te dicsőségedre. Adj nekünk szülőknek, keresztszülőknek olyan hitet, rád figyelő szívet, hogy most tett fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekünket hitben nevelhessük fel. Köszönjük, hogy már eddig is tapasztalhattuk a te jóságodat, hűségedet, szeretetedet, és ezután is a te segítségedet és a te erődet kérjük, hogy a folytatásban is megtapasztaljuk mindazt, amit ígértél ebben a szövetségben, és valóban áldással lehessen ő mindazok számára, akik ismerik és szeretik őt. Így a gyülekezet közösségében is hadd adjunk hálát a te szeretetedért. Hadd legyen mindannyiunk számára fontos gyermekeink élete, növekedése, fejlődése, hiszen azt mondtad, Urunk, hogy a gyermekek szája által is dicsőséget szerzel magadnak, és nekünk is olyanokká kell lennünk, mint a kisgyermekek, hogyha meg akarjuk látni a te országodat. A te ígéretedre bízzuk magunkat, Urunk, aki azt mondtad, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Legyen a te szent neved áldott, most és mindörökké. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét, áldását kérve a család életére. A 478. éneket fogjuk énekelni most minden versével, én pedig most elköszönök a gyülekezettől, de csak a mai napra, ugyanis ezzel egy időben van a római katolikus templomnak a felszentelése, ahol én is képviselni fogom a pátyi református gyülekezetet, és át fogom adni a köszöntést. Az ige hirdetés szolgáltat pedig kerékgyártó Klaudia végzi. Isten áldását kérjük az ő szolgálatára. A 478. ének így kezdődik, ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.
fohászkodjunk. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét a mai napon, az apostolok cselekedeteinek könyvéből, a 21. és 22. fejezetből válogatott verseket olvasok. Tehát az apostolok cselekedeteinek könyvéből, a 21. fejezetből, a 7-től a 14-ig és a 27-től a 40. versig olvasom, valamint a 22. fejezetből az első 21 verset. Készítsük a szívünket Isten igéjének befogadására. Hajó utunk végére érve Tírusból Ptolemaiszba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 diakónus egyike volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik profétáltak. Már több napja ott voltunk, amikor lejött Júdeából egy Agaposz nevű proféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta, így szól a Szentlélek, azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt, miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. És olvasom tovább az igét a 22. fejezetből. Férfiak, testvérek és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta. Én zsidó ember vagyok, a kilikiai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint. Isten buzgó híve voltam, ahogyan Mati minnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől leveleket is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az ott lévőket is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy amikor úton voltam, és Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy, Uram? És ő így szólt hozzám, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten elrendelt, hogy megtedd. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem lévők kézen fogva vezettek, úgy mentem Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók, eljött hozzám. Elém állt, és így szólt, testvérem Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem, atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül hívva az Úr nevét. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkozva révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem, Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonyságtételedet. Én így szóltam. Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam. Helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a népek közé. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Most ezért fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te feltámadásod ilyen hatása lehetett Pál életére is. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten azt ünnepelhettük, hogy te feltámadsz, és még mindig ennek a feltámadásnak a bizonyosságával gyűlhetünk össze. Kérünk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten te legyél az, aki megerősített bennünk ezt a hitet. Te látod, hogy hogyan jöttünk el erre az Isten tiszteletre, hogy mi van bennünk, milyen gondolataink vannak, hogy hogyan telt ez az elmúlt hét, milyen híreket kaptunk, milyen problémákkal küzdünk, milyen kétségek vannak esetleg a szívünkben. Kérünk, hogy ez a mai Isten tisztelet hadd legyen erre megoldás, hadd legyen gyógyír arra, hogy mi sokszor vétkezünk és sokszor kételkedünk, akár benned is. Kérünk, bocsásd meg, amikor nem rád bízzuk a mi életünket, hanem a magunk feje után akarunk menni. Kérünk, hogy legyél itt a te szent lelkeddel ezen a mai Isten tiszteleten, hogy az igédet megértve valóban életünk legyen, és bőségben éljünk. Így kérünk, hogy legyél itt a mai napon közöttünk. Ámen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 174. dicséretet. A 174. dicséret így kezdődik, Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, ami alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az evangéliumot hirdetem ma közöttetek, a már felolvasott ige szakaszból, az apostolok cselekedeteinek 22. fejezetéből egyetlen egy verset, a 15. verset eképpen. Az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Ámen. Foglalja el a helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, a 70-es évek közepén készült egy film, amit Fábri Zoltán rendezett. Ez egy magyar film, és egy regény alapján készült, Sánta Ferenc regény alapján készült. Nem tudom, hogy látták-e ezt a testvérek. Az a címe, hogy Az ötödik pecsét. Ez a film alapvetően a mártírságról, a tanúságtételről szól. Talán ismerős lehet ez a szó, hogy mártír. Ez egy görög szó, mártűsz, ebből ered, azt jelenti, hogy tanú. És ennek a filmnek a címe pedig az, hogy ötödik pecsét egy jelenések könyvebeli szakaszra utal, ami egy mennyei látomás, mennyei látomásban az oltárnál könyörgő mártírokat láthatunk, róluk olvashatunk, akik azért esedeznek, azért imádkoznak, hogy Krisztus uralkodjon, és eljöjjön ítélni, hogy végre bosszút álljon az ártatlanul kiontott emberi életekért. Ezt a három verset fel is olvasnám, hogy világosabb legyen. Tehát Jelenések könyvéből, a 6. fejezetből, 9-től a 11. versig. Ezt írja az ige, és amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruha adatot mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Tehát ez a Jelenések könyvére utaló film a nyilas hatalom átvétel idején játszódik. És arról beszélget ez a filmbeli asztaltársaság, hogyha meghalnának, és utána új életre támadnának, akkor inkább egy gazdag, nagyhatalmú, kegyetlen zsarnok, vagy egy tisztességes, de nyomorúságos életű rabszolga sorsát választanák el. Tehát egy gazdag, nagyhatalmú zsarnok, vagy egy tisztességes, de nyomorúságos rabszolga életét választanák el. Kényszer helyzetben készen állunk-e mártirokká válni, hogy a lelkiismeretünk tiszta maradjon, vagy inkább a jó élet, a kényelmes élet mellett döntünk, remélve, hogy a lelkiismeretünk sem fog vádolni bennünket. Kedves testvéreim, azért hoztam ide ezt a példát, mert ez a mai ige szakasz, amit olvastam, Pál tanúságtételéről szól. Az ő védőbeszédét hallhattuk, amit a zsidókhoz intézett. És a mai Isten tiszteleten ezt fogjuk boncolgatni, azt az üzenetet, azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy Jézus tanúvá formál bennünket. Mert ez az ígéret mindjájunknak szól, amit fel is olvastam, ezt az egy verset, hogy az ő tanúja leszel minden ember előtt, arról, amiket láttál és hallottál. Tehát hogyan formál bennünket tanúvá Isten, erről fogunk ma hallani. És először is úgy formál, az ige alapján ezt láthatjuk, úgy formál tanúvá bennünket Isten, hogy látni és hallani fogjuk az ő munkálkodását a világban, az életünkben. Tehát látni és hallani fogunk. Pál apostolnak az élete nagyon jól példázza azt, hogy hogyan formálja Isten őt hiteles tanújává. Pál korábban keresztényeket üldözött. Akkor még őt Saulnak hívják. Biztosan jól tudjuk ezt a történetet, és fel is olvastam ezt, amikor ő elmeséli ezt a zsidóknak. De Jézussal találkozva a damaszkuszi úton nagy fényességet látott, és hallotta az ő hangját. És ezt mondta neki Jézus. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Egyértelműen és letagadhatatlanul találkozott Jézussal. És egy időre meg is vakult ennek a dicsőségnek a fényességétől. Milyen kiváltság az, hogy ő láthatta és hallhatta is Jézust ilyen közelről. És innentől radikális változást vett az ő élete. Jézus egyik leghűségesebb tanúja és tanítványa lesz. És azt a küldetést kapja, hogy elvigye az evangéliumot szerte Európába. Itt az Isten tiszteleteken hétről hétre az apostolok cselekedeteinek könyveit vizsgáljuk, és már jól ismerjük Pálnak a történetét, hogy hogyan, milyen utakon, milyen kihívásokat vállalva viszi az evangéliumot, és hogy az ő nyomán, az ő hite nyomán mennyi ember ismeri meg az Istent, és lesz az ő követője. És ezeknek a missziói útjainak az utolsó állomásait mutatja be ez az ige, amit a hosszabb ige szakaszban olvastam. Itt már Pálnak a halálát is megjövendölik, valamint Isten jeleket és prófétai gondolatokat ad egyes embereknek, akik figyelmeztetik Pált, hogyha felmegy Jeruzsálembe, ott meg fogják őt kötözni, hogy szenvedés vár rá ezen a helyen. De Pál mégis elmegy, annak ellenére, hogy tudja, hogy mi vár rá. Nem hallgat azokra a hangokra, amik megóvnák őt a szenvedéstől. Mert ennyire erősen lebeg előtte a küldetés tudata, hogy elvigye a Krisztussal való közösség, Krisztussal való találkozás és új élet lehetőségét. a bűneiktől, kétkedéseiktől, csüggedéseiktől, és még a hitetlenségeiktől is meg tudnak szabadulni. Van erre lehetőség. Pál ezt szeretné hirdetni közöttük is, így hát elindul Jeruzsálembe. Jól láthatjuk tehát, hogy Jézus hogyan formálta Pálnak az életútját, és hogy hogyan adott neki alkalmat arra, hogy ő lásson és halljon, hogy megtapasztalja az Isten munkálkodását. Kedves testvéreim, Isten akkor tud bennünket is tanúvá formálni, hogyha látjuk, halljuk és tapintjuk, hogy jó az Úr. A 34. Zsoltárban olvashatjuk azt, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az, aki hozzá menekül. Ezt írja a Zsoltáros. De hogyan halljuk és hogyan látjuk ma Istent? Tehetjük fel a kérdést, hogy milyen kiváltságos ez a Pál, hogy neki Jézus megjelen. De hát a mi életünkben vajon hogyan jelenik meg, hogyan hallhatjuk és hogyan láthatjuk ma Istent? Először is kérnünk kell Istentől azt, hogy nyissa meg a szemünket és a fülünket, és a mi szívünket arra, hogy kiéleződjenek ezek az érzékeink rá, mert mi már nem fizikailag látjuk Jézust, mert miután ő feltámad, felment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, ahogyan el is mondtuk a hitvallásban, a keresztelés után. Tehát mi a hitünkkel tudjuk megragadni Jézust. Nincs itt fizikailag közöttünk, de biztosak lehetünk abban, hogyha ketten vagy hárman összegyűlünk, akkor ott van velünk. Tehát ezen az Isten tiszteleten is itt van velünk. És ezen kívül az igéjét olvasva is megtapasztalhatjuk azt, hogy ő szól hozzánk. De mindenféle élet eseményben is biztosak lehetünk, hogy ezt ő úgy alakította, hogy neki gondja van a mi életünkre. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasva vannak-e megtapasztalásaink arról, hogy Isten szól hozzánk? Imádkozunk-e kitartóan, vezetést várva az életünkre? Hallgatjuk-e rendszeresen a hirdetett igét vasárnaponként? Keressük-e őszintén, csendes imádságunkban, amikor nagyon-nagyon őszintén el tudjuk neki mondani a legbelsőbb dolgainkat is? Érdemes, mert ő tényleg megmutatja a tervét a mi életünkkel, hogyha őt keressük alázatosan. Szoktuk is énekelni ezt az éneket, amiben van egy ilyen sor, hogy ki kétkedőn kutatja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. És ez valóban így van, hogyha alázatosan és őszintén közeledünk Istenhez, akkor ő szépen lassan bemutatkozik nekünk. Tehát Isten arra hív bennünket, hogy keressük őt, és hogy jegyezzük meg azt, amit mond nekünk. Mert ő utat mutat az életünkben. Isten meg akarja tölteni tartalommal a róla való gondolkodásunkat és a róla való beszédünket. Hogy tanúként legyen mit mondanunk. Hogy tanúként valóban az igazságot tudjuk mondani Istenről. Tehát először is így formál bennünket tanúvá, hogy ad olyan helyzeteket, amikben megtapasztalhatjuk, hogy ő munkálkodik. Láthatjuk és hallhatjuk ezt. A második állomás pedig ezen a tanúvá formálódásban az, hogy Isten hitvalló szituációt teremt, ahol ki kell állnunk a mi hitünkért. Pál apostolnak is ki kellett állnia, védőbeszédet mondani, úgyhogy közben ténylegesen az életét kockáztatta. Vele szemben álltak a dühös zsidó férfiak, akik úgy gondolták, hogy Pál megszentségtelenítette a templomot, mert pogányokat vitt be oda. Úgy gondolták, hogy megcsúfolja az ő hitüket és az ő hagyományaikat. Nem értették, hogy Pálnak miért olyan fontosak ezek a pogányok, akiknek semmi köze nincsen Istenhez. Barbár népség, akik nincsenek tisztában még a törvénnyel sem, amit meg kell tartani ahhoz, hogy Isten szóba álljon velük, gondolkodtak így ebben az időben. Jönnek ezek a pogányok, és fittyet hánynak mindenre. Csak úgy oda mennek az Isten színe elé. Hogy lehet ez? Megbotránkoztak, és ruháikat megszaggatták. Nem értették ezeket a történéseket, mert ők nem találkoztak Jézussal. Pál pedig eközben felvállalja a hitét. Héberül, tehát a saját nyelvükön fogalmazza meg nekik, hogy ő hogyan találkozott Jézus Krisztussal, aki őt ennyire átformálta. Elmondta, hogy ő is zsidó volt, a zsidók között is írástudó, farizeusok közé tartozott. Ő volt a legnagyobb ellensége Jézusnak és az ő követőinek, és mégis a leghűségesebb követő vált belőle. Nem lehetett mit tenni, Pálnak vállalnia kellett a hitét ebben a helyzetben, mert Jézus erre hívta őt, és minden bizonnyal békességet is adott neki ebben a helyzetben. És rengeteg olyan példát láthatunk a Bibliában, hogy aki találkozott a feltámadott Jézussal, és már tudott róla mondani egy-két dolgot, az olyan helyzetbe került, ahol ki kellett állnia a hitéért. Lackfi János kortárs költőnek van egy ilyen gondolata, hogy az, hogy gyáva vagyok, valami látványos rosszat művelni, igazából még nem Krisztus követés. De akkor mi a Krisztus követés? Tehetjük fel a kérdést. Az például, amit Pál tett, hogy a szenvedést, a keresztet hordozva is vállalta a hitét, amit ajándékba kapott Istentől. Nagyon érdekes, ahogyan Lukács, az egyik tanítvány, aki írta ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, Pál úgy ábrázolja, hogy egyértelmű párhuzamot von Jézus életének eseményei és Pál életének eseményei között. Például Jézust és Pált egyformán elvetette, ok nélkül letartóztatta és börtönbe vetette a saját népe. Mindkettejüket igazságtalanul vádolták, és hamis tanúk szándékosan más fényben tüntették fel őket és az igazságot. Mindkettejüket arcul ütötték a bíróság előtt, mindketten hallhatták a fékevesztett tömeg rémisztő kiáltását, hogy végeztest ki. Továbbá mindkettejüket ötször hallgatták ki. Ezt most nem is részletezem. Tehát ilyen párhuzamokat von az apostolok cselekedetei könyvében az ige Pál és Jézus élete között. Tehát Jézus követése azt jelenti, hogy azokban a helyzetekben is vállalnom kell a hitemet, amikor nehéz. A keresztelésnél megvallottuk most a hitünket. És vajon ez a templomon kívül is ugyanilyen magabiztosan menne-e? Tehetjük fel ezt a kérdést, hogy mennyire hitvalló a mi életünk. Azokban a helyzetekben, amikor Jézusról kell beszélnünk, mondunk-e valamit, vagy kibújunk a válaszadás alól? Kedves testvéreim, aktuálisabb ez a kérdés, mint gondolnánk. A konfirmandusok még most tanulják az apostoli hitvallást, és éppen nekik mondtam egyszer, hogy ezt az apostoli hitvallást úgy mondják, mintha tényleg az életük múlna rajta. Magabiztosan és emelt fővel. Mert az első vértanú testvéreink, akik az első században éltek, valóban az életüket is képesek voltak a hitükért adni. Annyira biztosak voltak abban, hogy Jézus valóban feltámadt, és hogy hatással van az életükre, és hogy most is él. És ez nem egyfajta vallási fanatizmus, hanem ők valóban meggyőződéssel hittek abban, hogy Jézus Krisztus Úr az életükben. Ez tulajdonképpen a Krisztus követés, ami engedelmes, mint halálig. Ezt mondja Jézus a Lukács evangéliumában, a 14. fejezet 27. versében. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Tehát Jézus arra hív, hogy vállaljuk fel, hogy Jézus az, aki megmentette a mi életünket, és ő a mi szabadítónk, a mi Urunk. Vagy esetleg, kedves testvérem, nem érzed ennyire biztosnak a hitedet? Azt érzed, hogy neked ez nehézséget okoz, hogy ilyen magabiztosan felvállald a hitedet? Még nem ilyen erős a hitvallásod? Arra hív az ige, hogy akkor keresd az Urat, hogy erősödj meg ebben. Mert mindenképpen állást kell foglalnunk. Azt is írja az ige, hogy nem szolgálhat két úrnak senki sem. Vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, különben elveszik az élete. Vagy Istent követed, vagy nem. Következménye tehát mindenképpen van a döntésednek, hogy milyen tanú vagy. Olyan, aki az életét félti és marad a jólétben, a kényelemben, de a lelki ismerete talán vádolja, vagy olyan, aki az egész életét Isten kezébe teszi, és ha kell, megvallja a hitét szabad lelki ismerettel, hogy emiatt gúnyolják és bántják, azt pedig elhordozza. Kedves testvéreim, nem mehetünk el a mai üldözöttek mellett sem, a mártírok mellett sem. Éppen egy hete, húsvét vasárnap, Sri Lankán keresztjén testvéreinket üldözték, és életüket is vesztették közülük egész sokan. És Istennek hála, a mi gyülekezetünkben nincsenek ilyen körülmények, hogy ilyen helyzetben kelljen megvallanunk a hitünket és a bizodalmunkat Istenben. De a mai napon Isten arra hív bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy milyen a vele való kapcsolatunk. Hogyha azt érezzük, hogy gyenge a hitünk, akkor merjünk hozzáfordulni, merjünk bátorítást kérni. Hogy ha van olyan élethelyzet, ahol bizonyságot tehetünk róla, akkor legyen mit mondanunk. Tudjuk, hogy ki az a Jézus Krisztus, ki az életnek az Ura, és hogy merjük felvállalni a kapcsolatunkat vele. Istennek hála, nem olyan élethelyzetben vagyunk, hogy úgy kelljen a hitünket megvallani, hogy fegyvert tartanak a fejünkhöz. De ugyanúgy lehetünk ebben az élethelyzetben, itt Magyarországon is, itt Pátyon is, és a környező településeken is hűségesek és engedelmesek Istenhez. Jézus azt is mondja, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. A mai napon pedig így szól hozzánk az ígéret, az ő tanúja leszel minden ember előtt, arról, amiket láttál és hallottál. A kérdés az, hogy milyen tanúi leszünk Istennek ebben az elkövetkezendő hitvalló helyzetben. Keressük őt, hogy legyen vele élő kapcsolatunk, legyen mit mondanunk róla, és adjon nekünk bátorságot felvállalni a hitünket a családunkban, az iskolában, a munkahelyen, és mindenütt. Így kérjünk Istentől együtt bátorságot és békességet, hogy szelíden tudjuk megvallani a mi hitünket, és valóban fel tudjuk vállalni azt, hogy Jézus Krisztus értünk meghalt, ő az, aki feltámadt, legyőzte a halált, felment a mennybe is, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és most is fordulhatunk hozzá imádságban. Tegyünk is így, és kérjük Istentől ezen a mai istentiszteleten azt, hogy erősítse meg bennünk ennek a feltámadás hitnek az erősségét, a reménységét a mi életünkben. Kérjük ezt tőle a mai napon. Ámen. Most pedig fennállva énekeljünk Isten igényére válaszolva a 674. éneket. Én Jézust hirdetem, nem tehetek mástként. Így kezdődik ez az ének. Ez a barna énekeskönyvben található, a Krisztus az énekem énekeskönyvben, 674. számmal. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük neked, Szent Háromság Isten, azt, hogy te kijelentetted magadat az emberiség számára. Köszönjük, hogy te bemutatkoztál, úgy, mint teremtő Atya, aki gondot visel rólunk, úgy, mint megváltó Fiú Isten, aki a mi bűneinkért meghalt, és úgy, mint Szentlélek Isten, aki megeleveníti bennünk a hitet, és segít nekünk helytállni a mindennapokban, és segít hozzád közeledni. Köszönjük neked, hogy húsvét után egy héttel a te feltámadásodnak a reménységével gyűlhettünk össze, és valóban átéltük már azt az életünkben, hogy te veled találkozunk, hogy van, amit hallunk és látunk abból, amit te művelsz az életünkben és mások életében. Köszönjük neked azt, hogy te élő Isten vagy, akit követhetünk. Köszönjük azt, hogy a mai napra is megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy adtál nekünk családot, adtál közösséget. Köszönjük neked azt, hogy a bűneinket elveszed. És köszönjük neked azt, hogy a te igéd az szól, és megszólít bennünket. Köszönjük, hogy ezen a mai napon is arra hívtál bennünket, hogy hadd legyünk hiteles tanúid ebben a világban. És te látod, hogy olyan sokszor nehéz felvállalnunk családunkban, munkahelyen, és mindenütt azt, hogy benned hiszünk. De kérünk, segíts és adj erőt abban, hogy amikor üldöznek, amikor kiközösítenek, gúnyolnak, akkor tudjunk melletted szelíden állást foglalni. Kérünk, hogy hadd uralkodjon bennünk a te szereteted, hogy valóban tudjunk hitvalló életet élni. Kérünk, hogy így áld meg a konfirmandusokat is, akik készülnek arra, hogy először a hitüket megvallják a gyülekezet és a te színed előtt. Kérünk azért is, hogy a mi hitvallásunk hadd legyen hiteles és hadd legyen tiszta. Köszönjük, hogy már a mai napon is elmondhattuk ezt ebben a közösségben. Így kérünk, hogy az életünket te tisztítsd meg, hogy méltó legyen hozzád. És köszönjük, hogy a mai napon meg is keresztelhettünk itt a gyülekezet közösségében egy gyermeket. Köszönjük, hogy a te országod nő folyamatosan is, hogy valóban gyermekek is csecsemők szája által is építed a te országodat. Hadd imádkozzunk most beteg testvéreinkért is, akik most távol vannak ebből a közösségből, de kérünk azért, hogy tőled hadd ne távolodjanak el. Kérünk, hogy mellettük is te állj meg, és te erősítsd őket. Hadd imádkozzunk gyászoló testvéreinkért is, akiknek talán most nagyon nehéz elfogadni azt, hogy te feltámadt Úr vagy, és hogy a te feltámadásodnak az ígérete az vonatkozik ránk is. Kérünk, hogy te adj nekik reménységet. És hadd imádkozzunk minden olyan emberért, aki most szükséget szenved, akiket üldöznek a te nevedért. Kérünk, Istenünk, azért, hogy valóban hadd követhessünk téged. Köszönjük neked, hogy a mai napon is követhetünk, hogy hozzád szólhatunk. Kérünk, hogy áld meg ezt a további Isten tiszteletünket, az egész napunkat. Köszönjük neked, hogy itt voltál velünk. Ámen. És most csendes percben mindenki vigye az imádságát Isten elé. Ámen. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a csendes imádságainkat is meghallgatod. Ámen. És most fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvéreim, az állandó alkalmainkat hirdetném először. Az Isten tisztelet után a fiatalok, az ifisek ima közösségre gyűlnek össze, lehet hozzájuk csatlakozni. Ma este 6 órakor férfiköri bibliaórát tartunk. Kedden 3:49-től imaóra, vagy 4:49-től imaóra, 9 órától gyülekezeti bibliaóra lesz a megszokott módon. Hirdetem továbbá, hogy csütörtökön délután 3 órai kezdettel a naplemente idősek otthonában lesz istentisztelet. Lehet imádságban hordozni ezt az alkalmat is. Csütörtökön este 6 órakor bibliaóra, 7 órakor pedig énekkari próbát tartunk. Pénteken este a szokott módon 6 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. És hívogatom a testvéreket szeretettel a jövő heti istentiszteletre is, ami egy különlegesebb istentisztelet lesz, mert ez egy anyák napi családi istentisztelet lesz most. Szeretettel várjuk tehát az édesanyákat, a nagymamákat és minden családtagot, mert a gyermekek egy kis műsorral is készülnek majd. Tehát szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Jövő vasárnap délután a gyülekezet énekkara részt vesz Szadán az egyházmegyei kórus találkozón. Ezt se felejtsük el. És azt kérték még tőlem, hogy hirdessem azt is, hogy a presbiterek maradjanak itt az istentisztelet után. Ott valahol elől gyűjjünk össze. Hirdetem még azt, hogy augusztus 1-e és 4-e között gyülekezeti hétvége lesz Mátraházán, amelynek a költsége 20 000 forint, és jelentkezni 5 000 forint előleg befizetésével lehet a lelkészi hivatalban május 31-ig. Tehát augusztus 1-től 4-ig Mátraházán jelentkezni május 31-ig lehet. Hirdetem továbbá együttérző szívvel, hogy hamvasztás utáni szertartáson vettünk búcsút Barabás István 67 éves atyánk fiától, valamint Polgár Gizella 91 éves asszony testvérünk temetése szombaton 10 órakor lesz. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a gyülekezeti ház festése utáni pakolásban, takarításban, vagy bármi másban részt vettek, szolgáltak, valamint a parókia kerítésének építésében bármilyen módon részt vettek. Köszönjük az ő segítő szolgálatukat. Hirdetem azt is, hogy megkezdődött a templompadoknak a restaurálása. A műhelybe elszállított padok helyére ideiglenesen székeket tettünk, amik már láthatók is itt a templomban. A padok alatti talajcsere munkálatok június közepétől indulnak majd. Ezt is hordozhatjuk imádságban, hogy szépen rendben haladjon ez a felújítás is. Hirdetem az adományokat. Húsvét vasárnapi persejpénzre összegyűlt 228.500 forint, húsvét hétfői persejpénzre pedig 64.665 forint. Isten dicsőségére 20 000 forint adomány érkezett. Valamint így a végén szeretném hirdetni az iratterjesztést. Ott a bejárat előtt találhatunk bibliákat, énekeskönyveket, lelki olvasnivalókat, amiket megvásárolhatunk, és ebből erősödhetünk a hétközben, mikor például utazunk, vagy otthon a csendességünkben olvasgatunk. És hirdetem az adakozást, hogy a jókedvű adakozót megáldja az Isten. Most pedig a hirdetések után az áldásvételre készülve énekeljük el az záró éneket, amely a 426. dicséret. A 426. dicséret minden verszakát énekeljük, már keresztem, várra vettem. Így kezdődik ez az ének. Thank you. fogadjuk Isten áldását. Ami Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Ámen. Thank you.